Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam, Istene. Küldj el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, hadd dicsérjelek Téged, Te vagy az én Istenem. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, énekeljük 42. zsoltárunkat első versszakával, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Énekül énekeljük Isten tiszteletünkön a 478. dicséretünket. 478. dicséretünket mindegyik versszakával, 6 versszaka van, így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtok.
Thank you.
Istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából, János evangéliuma 16. részéből, a 23. vers második felétől olvasom Isten igéjét, fejezet végéig. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én még nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged azért, mert te szent vagy. Magasztalunk téged, mert tiéd ez az egész teremtett világ. Magasztalunk téged, mert a te gondolkodásod, rended a sokkal nagyobb, sokkal színesebb, mint a miénk. És magasztalunk téged a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, a megöletett bárányért, aki meghalt az első nagypénteken valóságosan, és az első húsvéton valóságosan feltámadt, és azóta él és uralkodik. Köszönjük, hogy ő a mi kapcsolatunk veled, ő az út, az igazság és az élet, és nélküle senki sem mehet hozzád. Köszönjük, hogy a nyitott utat és a nyitott ajtót adod most is nekünk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, arról szólt a te higét egy héttel ezelőtt, hogy örömünk legyen, benned legyen örömünk, és ez az öröm ez teljessé válhasson. Ma is azt kérjük, Urunk, hogy ilyen örömteli szívvel lehessünk itt, amikor te egészen őszintén és nyíltan szólsz jelenünkről, jövendőnkről. Nyíltan szólsz arról, hogy van bűnbocsánat, nyíltan szólsz arról, hogy van örök élet. és nyíltan szólsz arról, hogy mi az, ami megterhel bennünket, mi az, amiért gyűlöli mindezt a világ. Kérünk téged, Istenünk, hogy mai alkalmunkon nyisd meg a mi gondolkodásunkat, szívünket, nyisd meg a mi életünket, te légy az egyetlen, aki utat nyitsz bennünk feléd, ne szolgáltass ki bennünket a gonosznak, mindenféle egyéb elnyomó hatalomnak, gondolatnak, add a te szabadságodat, add a te igédet, formáld bennünk a jó hírt, az evangéliumot, munkáld bennünk Krisztus kiteljesedését. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 474. dicséretünket énekeljük, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szentleckében János evangéliuma 16. részében, a 23. és 24. versekben a következőképpen. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljessé legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan az elmúlt alkalommal jeleztem, minden vasárnapunknak, amelyet az egyházi évad szerint megülünk és megünneplünk, ennek van jelentősége és van egy-egy alkalommal kapcsolatban üzenete. Így van ez a mai napon is, bár hogyha nagyon őszinték szeretnénk lenni, akkor mi magunk most nem ezt az üzenetet kerestük, és nem azt az üzenetet kaptuk Isten igéjéből. De ha már a múlt alkalommal elmondtam, hogy a húsvét előtti harmadik vasárnapnak az a elnevezése, hogy az öröm vasárnapja, amikor is örüljetek, hangzott a felkiáltás Ézsaiás próféta könyvéből, mai vasárnapnak az alap zsoltárát is, mint egy introitust hallottuk már az istentiszteletnek a kezdetén, a 43. zsoltárból szólt a köszöntés. Ítélj meg engem, ó Isten! Ezt a vasárnapot egyébként legtöbbször fekete vasárnapnak is szokták nevezni, van egy úgynevezett fehér vasárnap is, az majd a húsvét utáni első vasárnap lesz. A fekete vasárnap azért kapta a nevét, mert az óegyházi rendben ekkor kezdődött már a nagy hétre való készülés, és tulajdonképpen ekkortól a templomok az 50-es évek közepéig szerte az óegyházi liturgiát követő római egyházban feketébe öltöztek. Az 50-es évektől váltotta fel ezt a színt a lila szín. Azért is mondtam mindezt, mert talán az alkalmunknak a legvégére azért a zsoltárosnak a figyelmeztetése, Zsoltárosnak az intése megjelenik majd. Ítélj meg engem, Uram, vizsgálj meg engem tulajdonképpen, vizsgáld meg az én életemet, vizsgáld meg az én dolgaimat, vizsgáld meg az én cselekedeteimet. A bátorítás és buzdítás pedig majd erre adhatja meg számunkra a feleletet. A napokban bibliaolvasó vezérfonalú szerint olvastunk egy nagyon érdekes, izgalmas történetet János evangélium a 16. részéből, és amikor azt hallottuk az evangéliumból, hogy a világ gyűlölni fog minket, akkor úgy vegyre szedtük azokat a dolgokat, hogy miért is gyűlöl bennünket a világ. De mikor ezt megtettük bibliaóráinkon több alkalommal, Csobánkán is és Pomázon is, sőt még az idősek otthonában, Pomázon ott is, eszerint az ige alapján szolgáltam, elmondtam azt az általánosságot, amely gyakran kísérti a bibliaolvasó embert, és ezt szeretném egy picit most kibővíteni bevezetésül. Nos, általánosságban elmondható, hogy a Szentírást olvasó ember, amikor kezébe veszi a Bibliát, akkor legtöbbször egymás után olvasva egy-egy, főleg evangéliumi vagy történeti könyvet, akkor arra a meggyőződésre juthat, szerintem tévesen, hogy az események időben mindig a legszorosabban követték egymást. Szeretném aláhúzni, hogy nem arról beszélek most, hogy a Szentírás eseményei nem úgy voltak, ahogyan a Szentírásban van, szerintem úgy voltak, csak egy-egy alkalommal azért meg kell engednünk azt a Szentírónak, hogy az események között néhány óra, néhány nap, néhány hét, vagy akár néhány év is eltelik. Egymás után vannak az események, de időben avval találkozunk, hogy sokszor úgynevezett csendes időszakok vannak, amelyeket nem jelez a Szentírás. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus gyermekség története, vagy Jézus születés története után nagyon hamar elérkezik Jézus megkeresztelkedésének az ideje, és mintegy 30 esztendőről nagyon szűken, nagyon visszafogottan beszél a Szentírás, néhány mondatban, néhány versben, néhány eseményben csupán. Erre gondolok egészen egyszerűen. A második megfogalmazás pedig így szólt, hogy néha pedig nem vesszük észre, hogy az események mennyire szorosan összekapcsolódnak. János evangéliuma most olvasott és olvasandó fejezeteiben pedig ebben találkozunk. Mert az esemény elkezdődik, és úgy tűnik, hogy több fejezeten keresztül nem ér véget. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy akár Jézus beszéde, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Akár Jézus főpapi imádsága majd a 17. részben, az mind-mind nagyon szorosan kapcsolódik Jézus Krisztus utolsó vacsorájához. János evangélium a 13. részében azt olvassuk, hogy Jézus leült a tanítványaival eltölteni a páska vacsorát, és majd a 18. fejezetnek az elején fogjuk olvasni azt, hogy miután ezeket Jézus elmondta, elimádkozta, megtanította, azt mondja az ő tanítványa, gyertek, menjünk, induljunk el, és akkor kezdődik tulajdonképpen a szigorúban véve olvasandó passió történet, akkor jön a Getsemáné kerti esemény, az elfogatás, a kihallgatás, a Pilátus elé való állítás, az ítélethirdetés és a keresztlefeszítés. Most azok a részek, amelyeket olvasunk, ezek a részek az utolsó vacsora és az elfogás előtti időszaknak a nagyon koncentrált, nagyon feszült tanítói részei. És egy harmadik szempontot is hadd hozzak ide, ezzel sokat bajlódunk a Szentírás olvasása kapcsán, azaz, hogy egy-egy igét mi gyakran csak és kizárólag ott akarunk megérteni, ahol az leírásra került. És nagyon sokan vívódnak, nagyon sokan zsörtölődnek is amikor azt mondják, hogy a Szentírás tele van, így fogalmaznak, ellentmondásokkal. Megint mások azt mondják, hogy tele van kérdőjelekkel. Nos, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy a mai igével kapcsolatban azt az ige magyarázat és ige olvasási szempontot tartsuk magunk szem előtt, hogy bár minden igének megvan a saját maga helye a Szentíráson belül, de megvan a helye a teljes Szentíráson belül is. Azaz, nem követünk el Isten igéjével szentségtörést, hogyha mi az egészet értelmezzük, és az egészet szeretnénk érteni. Nem csak és nem kizárólag azt az egyetlen egy mondatot, ami a szemünk előtt van, amelyet kiválasztottunk. Miért is mondom ezt? Azért mondom, kedves testvérek, mert mai igénk az imádság területére kalauzol el bennünket. Az imádsággal kapcsolatban a kéréseink, a kérő imádságaink felé fordítja a mi tekintetünket. Ezt olvastuk, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok. Emlékszem egy fiatal emberre, ő is most már körülbelül 8-10 évvel idősebb, mint amikor én megismertem, most már középkorúnak is mondható. Számos alkalommal jött oda hozzám, hozta a Szentírást, és bökte, mutatta az ujjával, kérjetek, és adatik nektek. És elmondta azt is, hogy 1000-szer kértem, 2000-szer kértem, és hol van az, amiért könyörögtem. Mi van akkor, kedves testvérek, amikor úgy tűnik, hogy Isten nem hallgatja meg az imádságot? Ez az egyik nagy vádunk Istennel szemben. Hogy én hiába imádkoztam, hiába könyörögtem. A modern ember legfontosabb kérdése ez. Mikor hallgatja meg Isten az én imádságomat? Miért hallgat az Isten? Nos, kedves testvérek, hogyha az igét szemünk előtt tartjuk, akkor azt kell meglátnunk, amikor az embernek ilyen életérzése van, hogy nem hallgat meg az Isten, akkor az még inkább arra hív, arra bátorít bennünket, hogy ne elhallgassunk imádságainkban, hanem most kezdjünk el igazán imádkozni. Jézus erre bátorít bennünket, most kezdjünk el igazán imádkozni. Elgondolkodtam azon, hogy ha református egyházunknak egy új jelvényt, jelképet kellene találni, akkor az mi volna? Mert vannak olyan dolgok az életben, amelyekhez képek is hozzátartoznak. Meghatározó egészen bizonyos, ami életünkben, gondolkodásunk van, a 42. Zsoltár. A 42. Zsoltár azt mondja, hogy mint a szomjúzó szarvas forrásvízre kívánkozik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, énekeltük. Ennek pedig, hogyha magunk elé becsukjuk a szemünket, és magunk elé képzelünk egy rajzot, akkor az a motivum, hogy lehajol a szarvas a forrásvízhez. Egészen biztos, hogy ez a kép jut eszünkbe. Ez egy zsoltáros imádsághoz kapcsolódó, nagyon konkrét ábrázolás. Lehet, hogy a művészet történészek, a képzőművészek hozták számunkra ezt a képzettársítást, de azt szeretném mondani, hogy az odahajoló, a lehajoló, kívánó szív tulajdonképpen az, ami ebben megfogalmazódik. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi is az, ami igazán jellemez bennünket, reformátusokat. Mert vannak jelképeink, én azokat nem szeretném bántani, nagyon tisztelem, sőt az újságunkban Puskás Attila presbiter testvérünk újra és újra egyet-egyet kiemel, elmond, hogy ez számunkra miért fontos, gyönyörű, ahogyan összegyűjti, újvegyre szedi mindezeket. Akár itt, ha a szószékünket is nézzük, a kalászt, vagy éppen a kelyhet, mind-mind jellemez bennünket. De aztán gondolkodtam, első gyermekeinknek hittanórán, talán a második órán megtanítjuk azt, hogy a református templomnak a tetején csillag van. Aki itt jár, ami kis falunk van, és egy picit túlmegy imaházunkon, a hátsó bejáratnál megláthatja, hogy egy kakas van, jelezve azt, hogy itt egy református imaház, hajlék, oratórium, imádságos hely van. Aztán mondhatnám azt is, hogy a nyolcágú csillag az, ami jellemez bennünket, reformátusokat. Tudjátok, hogy a nyolcágú csillag az tulajdonképpen két elfordított kereszt. Ezért van nyolcága. Két elfordított kereszt. De hogyha egy picit tovább megyünk, hogy mi az, ami jellemez bennünket, akkor olyan dolgok és olyan képzett társítások is elém jöttek, mint nyakas kálvinisták. Mint nyakas kálvinisták. És az ember előtt ott van valamilyen kép, hogy ezt hogyan kellene ábrázolnia. Nyakas kálvinista. Hát persze vannak erőteteink. Ebben benne van az a fajta kitartás, ragaszkodás, az a fajta helytállás, amely nagyon-nagyon fontos volt a reformáció időszakában. És azt gondolom, hogy ma is bátor, büszke örökségünk. De egy alkalommal valahol országunknak a keleti részében, az is lehet, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy már a részekben, amikor jártam, persze hát az is a mi országunk területe volt, bementem egy vártemplomba, és a vártemplomba, ahogyan eligazított bennünket a gondnok, akkor elmondta, hogy azért olyan szűkek a bejárati ajtók a belépéskor, hogy a legszikárabb ember is meghajtsa magát, amikor bemegy. A legszikárabb, a legegyenes gerincűbb, a legnyakasabb kálvinista is meghajtsa magát akkor, amikor bemegy az Isten házába. És azért hozom ide ezt a képet, mert a mai Isten tiszteleten az imádsággal kapcsolatban azt gondolom, hogy nekünk is kell, hogy legyen egy képünk, az imádkozó szív és imádkozó ember képe. Az a kép, amikor odahajol az ember az Isten elé. Amikor nem mindent ő akar megmondani és megmutatni, hanem amikor alázatot gyakorol, amikor lélekben vagy testben oda térdel az ő ura elé. Imádságról beszélünk ma. Imádságról, olyan imádságról, amely Isten dicsőségét szolgálja, és a magunk örömét munkálja. Két igét hadd hozzak elétek. Azt mondtam, hogy az igéket a Szentírás egészében kellene megérteni. Mindkettő János evangéliumából lesz. Az első ige a 14. részből hadd hangozzék most. Olvastuk nem is olyan régen, de most Isten tiszteleti keretünkben is. Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. És a másik, amit most hallottunk ma, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Két cselekménye van ugyanis az imádságnak. Két célja. Az Isten dicsőségének a felmutatása, és a mindenek felett való öröm, amely a tiéd lehet. Mindenki imádkozik, szoktuk mondani. Reggel valaki gyorsan összekapja magát, összekulcsolja a kezét, és egy napra való imádságot elmond. Lehet, hogy más délben, amikor van egy kis pihenője, 20 perces ebédszünete, akkor nem csak arra gondol, hogy mi az, amit megehetne, amivel a testét gazdagíthatná, hanem elcsendesedik, imádkozik. Vannak olyanok, akik a késő esti imádságokat gyakorolják. Vannak olyanok, akik az autóban könyörögnek, a dugóban ülve. Imádkozunk egész évben, de azt hiszem, hogy néha jó az imádságunkkal kapcsolatban is azt mondani, amit a zsoltáros: ítéld meg az én ima életemet. Ítéld meg, hogyan imádkozom. Ítéld meg, hogy imádságaimban Isten dicsőségét keresem-e. És fontos a sorrend. Isten dicsősége és az ember öröme. Gondoljátok el, testvérek, az a szörnyű állapotot, azért nem kerül el bennünket sem, amikor egy életerős ember egyik pillanatról a másikra elveszíti a lehetőségét az életben való cselekvésre. Amikor kiszolgáltatottá lesz. Amikor róla kell gondoskodni. Előttem van egy bácsi, Fagyas bácsi, egy szokolyai férfi, aki majd 20 éven keresztül feküdt agyvérzéssel otthon az ágyában. 20 éven keresztül. És amikor elmentem hozzá, minden urvacsori alkalommal megkérte a felesége Eszter néni, hogy menjek el hozzá, akkor Jóska bácsi, mint kiszolgáltatott ember, szemét letakarva, feküdt. És minden, amit vele csak megesett, az annak köszönhette, hogy a felesége, aki egyébként szívbeteg volt, súlyos szívbeteg volt, a felesége mindent megtett érte. Mozgatta, forgatta, felültette, megtanulta azokat a mozdulatokat, hogy hogy lehet beletenni őt a tolószékbe, kitolta a napra, tornáztatta a kezeit, fürdette. Egyedül a heti egy vagy két nagy fürdetésben jött föl hozzá a lánya, és segített az édesapját a kádba betenni és a kádból kivenni. 20 éven keresztül. Ennek a bácsinak egyedüli segítsége a felesége volt. Nélküle semmit sem tudott megtenni. Eszter néni sokat imádkozott, hívő keresztény asszony volt, és Isten adott neki erőt ahhoz, hogy a férjét ennyi időn keresztül ápolja. János evangélium a 15. részében azt olvassuk: én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem, nálam nélkül azonban semmit sem tehettek, mondja Jézus. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus nélkül ugyanolyan tehetetlenek vagyunk, mint az ágyban fekvő beteg. Jézus nélkül megbénult a mi életünk. Jézus nélkül nincs gyümölcse a mi életünknek. És ezért kérdezi János ebben az evangéliumban, az imádsággal kapcsolatban, akkor hogyan is dicsérhetnénk őt? A felelet ugyancsak ebben az evangéliumban található: ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az Isten dicsőségére történő élet imádkozó élet. Erről beszél Jézus Krisztus. Ezt rögzíti számunkra János evangélista. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor az én tanítványaim lesztek. Mit jelent az, amit az evangéliumban olvasunk, hogy kérjetek Isten dicsőségére? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy nyíltan beismerjük azt, hogy Krisztus nélkül semmit sem tehetünk. Hogy nélküle semmik vagyunk. Megalázzuk magunkat, mint rászorulók, és magasztaljuk Istent, aki gazdag. Van egy gyönyörű történet János evangéliumában. Egy hétig beszéltünk róla, ezt támasztja alá Jézus és a samáriai asszony története. Ebben az igében, a negyedik részben a következő párbeszéd hangzik. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Megjegyzi az evangélista, mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked. Megismerted-e Isten ajándékát, Jézus Krisztust? És ha megismerted őt, akkor bátran imádkozol vele. A legnagyobb kudarcok az életünkben éppen akkor vannak, hogyha elmulasztjuk a Krisztussal való közösséget, a Krisztus ismeretét. Ha tudnád, hogy kicsoda ő, akkor te kérnéd, akkor te kérdeznéd, akkor te szólítanád meg, akkor te lennél az, aki oda folyamodnád, és Isten dicsőségét keresnéd. Drága testvérek, erre hív bennünket a mi Úrunk, hogy megismerjük őt. Az imádságnak ez az egyik lényege. A másik pedig az, hogy teljes örömünk legyen. Semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és megadatik nektek, azért, hogy teljes örömötök legyen. Sokan azt mondják, hogy a kereszténységhez nem tartozik hozzá az öröm. A múlt vasárnap is erről beszéltünk, hogy hozzátartozik. Ez az ige pedig most megerősíti, hogy az imádságban is van öröm. Az imádságban is van jó hír. Azért, mert Jézus arra tanít bennünket, és úgy figyelmeztet bennünket, ahogyan olvastuk az elmúlt napokban, bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul, amikor az asszony szül fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte a gyermekét, nem emlékszik többé vissza a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. A kereszténységnek az egyik legnagyobb öröme, az imádkozó szívnek a legnagyobb öröme, hogy Jézus győztes, hogy Jézus Úr, hogy Jézus él. És az egyik legnagyobb hibánk az, amikor azt mondjuk, hogy a kereszténység öröm nélküli vallás. Nem véletlenül, hogy a János legyen ma ő a mi házigazdánk az ő levelében, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, nektek is, hogy közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezért írtuk meg nektek ezt, hogy örömünk teljes legyen. A Krisztus követésnek az egyik legnagyobb feladata az, hogy a Jézussal való örömöt átadhassuk másoknak. És öröm az, hogy azzal az Istennel tarthatjuk a kapcsolatot, akit most szemmel nem látunk, kézzel nem tapinthatunk. De ha benne maradunk, akkor beszédei bennünk maradnak. És bármit kérünk, megadja számunkra az Atya. Így kezdődik a mi igénk, bizony-bizony mondom néktek. Nem sokat szoktam görögül beszélni hozzátok, de egy olyan szóval kezdődik, ami ráadásul nem is görög szó, hanem héber szó. Amen, amen, lego hymin. Bizony, bizony mondom néktek. Mi az amen szócskát az imádságaink végére tesszük, Jézus az elejére tette. Bizonnyal úgy lesz, mondja Jézus. Bizonnyal megtörténik. Valóságos az, amiről beszélek. A Szentírás megtanította ma számunkra azt, hogy imádságunk egyik legfontosabb élet célja, hogy Isten dicsőítse. De ahogyan dicsőítjük Istent, Jézus formálja a mi életünket azért, hogy örömünk legyen. Erre hív bennünket ez az ige. Megvalljuk benne ami alkalmatlanságunkat, Isten hatalmát, megvalljuk csődünket, nyomorunkat, és kérjük az ő irgalmát. Kérjétek, és megadja nektek. Azt mondtam, kedves testvérek, hogy a mai Isten tisztelet egyben egyfajta vizsgálat is. Ítéld meg, Uram, az én életemet, ítéld meg az én ima életemet. Mire gondolok most, kedves testvérek? Arra gondolok, hogy gyakran az imádságainkat mi egy ad-hoc, spontán jellegű dolognak tekintjük. Úgy, ahogyan sikerül. Gyakran ezt is érezzük. Ez az ige most arra bátorít engem, és arra bátorít testvéreim, hogy imádságainkban legyünk sokkal felkészültebbek, és imádságainkból legyünk sokkal tudatosabbak. Sokkal tudatosabbak. Bizonyára ti is voltatok már úgy, hogyha valamit nem terveztetek meg, abból nem lett igazából semmi. Vagy csak összecsapott dolog lett. Ez az ige most engem arra bátorít, hogy ma, holnap gondoljam át az én imádságaimat. Ma, holnap gondoljam át, hogy miért és kiért szoktam imádkozni. Ez elhatározás kérdése. Hogy adsz neki időt, adsz helyet, hogy a Szentírásból választasz egy részt, hogy Isten vezessen téged. Hogy ne légy az imádságban sem felkészületlen. Hogy ne a stressz határozza meg a te imádságaidat, hanem Isten. Gondold végig. Adj erre időt. Ez nem megvalósíthatatlan. Hogy kiért, miért, és hogyan szoktál imádkozni. Gondold végig, hogy benne van-e Isten dicsőségének a keresése, olyan gyümölcstermő módon, ahogyan János mondja. És gondold végig, hogy van-e benne örömöd. Vagy csak megszokásod, vagy csak keresztény kötelességed, a törvénynek való megfelelésed. Erre hív bennünket Isten. Ezt vizsgálhatjuk meg ma, virágvasárnap előtti Isten tiszteletünkön. Amen. Válaszoljunk testvéreim Istenünk igéjére, 475. dicséretünket keressük meg, 3 versszaka van, énekeljük el mindhármat. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy mai alkalmunkon a veled való kapcsolattartásra irányítottad figyelmünket. És köszönjük, hogy ebben különös és kiemelt szerepe van a te dicsőségednek, amely abból fakad, hogy benned maradunk, és különös figyelme van az örömnek, amely abból fakad, hogy megajándékozott emberek vagyunk, és a te ajándékaidat nem akarjuk megtartani magunknak, hanem átadni másoknak. A megajándékozottság öröme az kötelez bennünket, a másikhoz visz, hogy a jó hírt, az evangéliumot megosszuk vele is. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mi együtt. Nem csak külön-külön. Mert gyakran abba a hibába esünk, hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan is imádkozunk. Ma azt vizsgáltuk, hogy ki imádkozik. A bűnös ember, a bűnösök közössége, a szentek gyülekezete szólított és szólít téged. Imádkozunk éppen ezért. Mindazokért, akik itt vannak, akiknek kérdéseik vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a terhet hordókért, a gyászolókért. Könyörgünk, hogy a te igéd, az Úr adta, Úr vette el, bátorítás, buzdítás legyen testvéreim bizonyossága. Imádkozunk hozzád, Urunk, a formálódó életekért. Testi értelemben és lelki értelemben is. Add, Urunk, hogy egyre többen magasztaljanak és dicsérjenek téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk álló alkalmakért, eseményekért. Könyörgünk, Urunk Istenünk, kárpátaljai testvéreinkért. Nyisd meg szívünket, szánkat értük, és add, hogy adományainkkal is támogathassuk őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a virágvasárnapi alkalmainkért, a nagy hét eseményeiért, nagy péntekért és húsvét csodájáért. Hadd, hogy ehhez mi mindannyian személyesen is kapcsolódhassunk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezetünk alkalmait. Ma délután 3 órától gyermekalkalom lesz Pomázon a gyülekezeti házban, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Presbiteri gyűlésünkön vendégeink lesznek közösségünk segítői, az egyházmegyei beosztott lelkipásztor testvérünk Kon Zoltán és egyház megyei következő segítője, gyülekezeti segítőnk Máté Zoltán is, aki szeretné őket így is megismerni, szívesen várjuk erre az alkalomra. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága, szeretettel ajánljuk, a költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Jövő héten vasárnap, virágvasárnap estéjén a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában hangverseny lesz, fellép a Muzika Beáta vegyeskar, Muzikantus gyermekkar, a belépő díj 1000 forint erre az alkalomra. Kedves testvérek, sokak számára ismert háborús helyzet van Kárpátalján. Itt nem csak a hírről van szó, hanem a mindennapi életről is. A pénz elértéktelenedett, a férfiakat besorozzák, esetenként akaratuk ellenére elszakítják családjaiktól. A Károli Gáspár Református Egyetem teológusai gyűjtést szerveznek a kárpátaljai nélkülöző testvéreknek. Így mai istentiszteletünk után meg ez a utca teológánk, teológiai hallgató is hozott igéskártyákat, amelyekkel támogathatjuk kárpátaljai testvéreinket, 200 forinttól 2000 forintig vásárolhatunk közülük. Az így összegyűjtött adományok a Munkácsi Református Egyházközségen keresztül eljutnak a rászorulókhoz. Fájdalommal hirdettem testvéreimnek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. március 4-én elhunyt Szász István testvérünk. Temetése 2015. március 17-én volt a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinkre. Alkalmainkat hirdettem. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon. Csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő héten vasárnap, virágvasárnap, 9 órakor és fél 11-kor ünnepi istentiszteleteink lesznek Pomázon és Csobánkán, és a 350. dicséretet fogjuk megtanulni. Kedves testvérek, ahogyan többen tudjátok, énekkarunk ebben az esztendőben is Maros Szentgyörgyre utazik, április 10-e és 12-e között. Gyülekezeti tagjainkat is szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Jelentkezési határidő április 5. A költsége pedig 10.000 forint úti költség, és ehhez járul majd még a biztosításnak a költsége is. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, záró énekünk a 346. dicséretünk első versszakasz. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.